Kedves testvérek, hiszek egy cikkelyeinek a magyarázatában eljutottunk odáig, hogy hiszek az egy Istenben, a mindenható atyában, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében, és most a láthatatlan dolgokról lesz szó, hogy miket teremtett Isten, amit mi hitvallásunkba is belevettünk. Kolosszei levél első fejezetében ezt írja a Szent Pál apostol, hogy Jézus Krisztusban nyertük el a megváltást, bűneink bocsánatát. Ő a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény első szülötte, mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön. A láthatókat s a láthatatlanokat, trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat. Mindent általa és érte teremtett. Mielőtt a láthatatlan dolgokat konkretizálnánk, szót kell ejteni arról, hogy a teológia megkülönbözteti a természetes és természet fölötti világot. Mert a természetes világ az, amit tapasztalunk, érzékelünk, és láthatunk, hallhatunk, de a természet fölötti világ az nem látható, és nem fogható meg úgy, mint a tárgyak bármelyike, és olyan módon nem is kutatható. A kinyilatkoztatott vallásban, ez legyen az Ószövetség vagy Újszövetség, már eleve benne van, hogy nem csak arról van szó, amire az ember a saját értelmével rájön, mint a pogány vallásokban, hanem a kinyilatkoztatás természet fölötti Istennek a megnyilatkozása. Tehát van egy látható teremtett világ, és van egy természet fölötti világ. És ezt már az Ószövetség is vallotta, és különösen akkor mondták, és akkor tapasztalták ezt meg szellemi módon, amikor Isten személyes közeledéséről beszéltek. És hogy hozzájuk közel van az Isten. A szövetség, amit az Isten népével kötött, az őket megkülönböztette a többi néptől. És ők vallották is ezt, hogy ezért ők a kiválasztott néphez tartoznak. Mózes annak idején azt mondta, 5. könyvében olvasható, hogy van-e olyan nép, amihez oly közel volna az Isten, mint mi hozzánk, a zsidókhoz. Most előreugrok egy gondolattal, amikor Aquinói Szent Tamás a Eukarisztiának a titkát magyarázza, akkor azt mondja, hogy amit Mózes állított, az az új szövetségben beteljesedik, mert az a közelség, amit az oltári szentség, azaz az eukarisztia jelent Isten részéről, az az új szövetségben valósul meg. Na most a természet fölötti világ az már fokozatosan jelen volt az Ószövetség kinyilatkoztatásában, azonban a megtestesülés Jézus Krisztus, vagyis a második isteni személynek a emberré válása, megtestesülése titka vezetett el odáig, hogy olyan valaki született Jézus Krisztusban, aki nem természetes módon születik csupán, és benne az Isten második személye is jelen van, vagy így mondták ők akkor még, hogy ő az Isten fia. S hát itt van ez a világ, ez a természet fölötti világ, aminek kihatásaival találkozhatunk. S hát itt először is fölmerül a kérdés, hogy van ez a természetes világ, amit mindenki lát, hall, tapasztal, hogy lehetett volna-e csak ilyen világot teremtenie az Istennek. Hát mivel az Isten mindenható, nyilván, hogy teremthetett volna csak olyan világot, aminek nincs természet fölötti kimenetele. És akkor, amikor a janzenizmus, ez egy ilyen szigorú vallás-erkölcsi irányzat volt a 17.-18. Században, fölkerült ez a kérdés, akkor azt mondta a tanítóhivatal, hogy teremthetett volna természetes világot is, de éppen ezért az egy kegy, az egy kiváltság, hogy bennünket természet fölötti életre hívott meg, és ez már valamiképpen benne van a teremtésben is, mert így olvassuk, hogy saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Ezért is az ember nem elégszik meg azzal, mivel az Isten képére van teremtve, hogy csak természetes világ legyen a célja. Hát persze a materialista és ateista világ az lesrófolja az embernek ezt az örök vágyát, hogy ő túlélje a földi létet, és legyen része az örökké valóságból. A megtestesülés éppen azért egy óriási ajándék, mert azt mondja, hogy Jézus Krisztus Isten fia lett, hogy az ember Isten fiává lehessen. Tehát egy ilyen szentcsere valósult meg. És ez egy ingyenesség, és ez egy kegyelem az Isten létéről. És hát ezt meg kell köszönnünk. Egyébként azok az emberek, akik csak úgy gondolkodnak, hogy ez a világ, ami kifutó pályánk, azok miben tudnak vigasztalódni? Mi az, ami nekik a földön célt adhat? Ilyes Gyuláról én már többször szót ejtettem olyan vonatkozásban, hogy egész életében ilyen vívódó ember volt. Sose mondta azt, hogy nincs Isten, de valójában nem tudott hinni Istenben. Élete végén, a napszállt előtt egy órával a szőlőbe álló munkásokhoz hasonlított ő, amikor kérte, hogy hát legyen egyházi temetése, meg azért mégis valamiképpen az örökké valóság is megihlette őt, Belon Gellért, a János Halmi pap temette őt. Na most őnek van egy ilyen verse, hogy vigasz. Nincs más megnyugvás, csak a munka. Végül a sír előtt sincs más igaz vigasz. Más értelem, más menedék, csak az, elvégezted, mit kaptál vala részül. Ő azt mondja, hogy ez az embernek a vigasza a sír előtt, ezt úgy 50-es éveiben mondta, hogy elvégezte azt, amit neki kimértek. Hát ez nagyon sovány vigasz. De kérdezem, van két kérdésem. Hát kimérte ki, amit ő részül kapott? Az anyag, a sors, a történelem? Ki mérte ki? És kérdezem, ki az, vagy mi lesz azzal, aki nem kapott ilyen sorsot? Mondjuk, aki beteg. Én jártam olyan gyerekhez, 7 éves korától, már felnőtt fiatal ember volt, végig ágyban feküdt. De akkor ő neki mi a vigasz? Mit tudott végezni? Rászorult örökké szülei támogatására. Tehát itt lehet látni, hogy ez nem vigasz. Legfeljebb azt mondjuk, hogy hát úgy vagyunk, hogy hát ezt tesszük, hogy mégis az életet kitöltsük valamivel, de hát az is tudott Ír Gyuláról, hogy sokszor nagyon komoly depresszió elfogta őt. Tehát a legkvalitásosabb szellemi emberek, azok is, hogyha nem tudnak eljutni a hitre, akkor ezt a sovány vigaszt tudják az embernek adni. Ebben a teremtett világban csupán. Mert ezért ugye mindig mondták, hogy emlékét megőrizzük szívünkben. De hát mi se élünk soká, és egyébként is az nem elegendő. Na most a szellemi világot is megteremtette Isten, ez a természet fölötti világnak mondhatni azt, hogy a panorámája, hogy szellemi teremtményeket is teremtett Isten. Az emberiség nagyon jó régen már nem nyugszik abba bele, hogy ő egyedüli létezője, utasa volna a világ mindenségnek. Nem nyugszik bele. Hát keresi azt, hogy vannak-e értelmes teremtmények rajta kívül, valahányszor valami nagy űrhajót fölbocsátanak, vagy olyat, amelyik hát esetleg egy másik csillagra vagy bolygóra el fog jutni, akkor abban mindenféle jeleket tesznek, meg ilyen dolgot, ami létünkről tudósíthat. Hát, ha vannak értelmes létezők. Persze valakik, akik hisznek az UFO-kban, azt mondják, hogy ne lennének, hát ott vannak az UFO-k. Erről nekünk olyan tapasztalati képünk nincsen, mintha csillagokat néznénk távcsővel. A kinyilatkoztatás mondja azt, hogy Isten teremtett szellemi lényeket, amelyek, hogy így mondjam, az ő dicsőségét szolgálják, de ugyanakkor az üdvösség történetének részesei, mert küldetésük van az emberek felé. Ezeket mondja a Szentírás angyaloknak, görögösen angelos annyit jelent, vagy héberesen malak, malak jáve, az Isten küldötte. És hát ezek a Szentírásba elő-elő kerülnek, ott vannak a kezdetnél, a végnél, Jézus életénél, születésénél, megpróbáltatásainál, és a föltámadási jó hírét is ők hozzák. Kétségtelen, hogy a mitológiákban is szerepelnek angyalok, de hát én azt mondom, hogy miért ne lehetne a természetes ész alapján is arra gondolni, hogy vannak szellemi lények is létezők. És hát miért ne adhatott volna a megfogalmazásra a Biblia íróinál, amikor kinyilatkoztatást kaptak. A babiloni fogság után alakult ki ennek az angyaloknak a hite alaposabban a Bibliában, mert meg is nevesíti az angyalokat, hogy van Mihály, Rafael, Gábriel, akik az új szövetségben is, legalábbis Mihály az előfordul, és nevük van, ami annyit jelent például Mihálynál, hogy Mikhail, ki olyan, mint az Isten. Én ezt sokáig nem értettem, mikor gyerek voltam. Azt hittem, hogy Mihály az olyan, mint az Isten. Nem. Az egy kérdés. Ki olyan, mint az Isten? Mert a Mihály küzd a gonosz lelkek ellen, és azt a nagy kísértést, hogy az ember Istenné akar lenni, azt akarja hát legyőzni, és abban a küzdelemben segít, hogy ne akarjunk Istenné válni. És ez különösen most, amikor a biológia meg a fizika sokszor Istent játszik. És a legrosszabb az, hogy az erkölcsi törvényeket is meg akarja ez a világ mondani, illetve el akarja törölni, és azt mondja, hogy mi vagyunk az Isten, mert Isten meghalt. És hogy ebben a küzdelemben ott van Mihály angyal, vagy Gábriela, aki hozza az Isten erőse, hozza az üzenetet, Rafael, az Isten gyógyít. Hát nyilván, hogy ezek a ábrázolásaik, ezek mindig hozzátartoznak a képi kultúrához, amikor a általános iskolás gyerekeket, elsősöket, tehát ugye tanítottam, hogy vannak angyalok, akkor megkérdeztem, hogy a vonat, vasútnak régen volt a jelzése, a szárnyas kerék. Mondom, annak tényleg van szárnya? Nincs. Hát miért van ott? Mert gyors, mondták a gyerekek. Na hát így van ez, hogy amikor mi szárnyakkal ábrázoljuk, akkor, hogy ott vannak, ahol akarnak szellemi lények, nem Istennel egyenlők, de teremtmények, de sokkal magasabb szinten vannak, mint az ember. De Jézus Krisztus mindegyiket természetesen fölülmúlja. És az egyház meg van győződve arról, hogy ezek segítő lelkek. Számtalanszor előjön így az egyház történetében, hogy ilyen belső sugallatok vannak, amikor tisztán nem lehet elkülöníteni, hogy most Isten üzen egyenesen vagy angyalai által, de üzen. Ugye 13. Leó ezért vezette be a Leó imádságot, amiben a Szent Mihály főangyalt kértük a miséken, hogy 13. Leónak volt egy látomása, hogy nagyon szörnyű világ jön a 20. században az egyházra, és a látomásba is igazodott, és hogy ekkora Szent Mihály arkangyalt kell kérnünk, hogy ebben a segítségben, ebben a küzdelemben legyen segítségünkre. Minden esetre nem túlozzuk el az angyaloknak a jelenlétét, de az Anya Szent Egyház hittételként mondta, hogy a negyedik lateráni zsinaton, hogy vannak angyalok, szellemi létezők, és ugyanúgy vannak gonosz lelkek is. Nem úgy vannak, hogy Isten gonosz lelkét teremtett volna, hanem a Júdás levele alapján mondjuk azt, hogy azok a szellemek, amelyek arra lettek teremtve, hogy Istent dicsőítsék, az üdvösség szolgálatában legyenek, ellene fordultak. Így mondja Júdás levele, akik nem becsülték meg méltóságukat, Isten letaszította őket. És maga Jézus is beszél a világ fejedelméről, a sátáról, a gonosz lélekről, ugye a ördög annak a magyar neve, diabolosz a görög, hogy szétdobáló, hogy mindent, ahol embertelenség van, széthúzás, gyilkosság, szeretetlenség, végletes esetei, ott vannak a gonosz lelkek. Érdekes módon, hogy vannak olyan biblikusok, akik például azt mondták, hogy hát ez a Bibliának a kelléke, hogy vannak gonosz lelkek, van egy nagyon híres szentírás tudós, Herbert Haag, nagyon komoly biblikus lexikont adott ki a 60-as évekbe, aztán később volt egy ilyen tanulmánya már jóval utána, hogy Abschied von Teufel, búcsú az ördögöktől, hát emlékszem rá, Kár professzor akkoriban, amikor a teológiára jártunk, akkor volt ez egy új cikk, megkérdeztük tőle, hogy hát mit szól ehhez, professzor úr, hogy Herbert Haag ilyen cikket írt. Persze, azt mondja, mióta valahol Tübingiában egy nagy házat fölépített magának, mint egy főúr él, nem zavarja se az ördög senki. Azt mondja, akkor már jólétében ilyeneket írkál, mondta annak idején Kár professzor. És érdekes módon, hogy a gulágot, a kegyetlen börtönöket megjárt emberek vallják, hogy van sátán. Azok mind mondják, hát csak egyre gondolom, hogy egyet idéznék mostan. Van egy romániai pap, akinek eredeti neve az volt, hogy Richard Wurmbrand, gondolom ilyen száz zsidó lehetett, a román neve Nikolá Ionescu volt, aki zsidó családba született, aztán hát mindenféle kicsapongó életet élt, akkor kacérkodott a kommunistákkal is, de valahogy egy biblia került a kezébe, meg valaki olyan hatással volt rá, hogy megtért. Evangélikus hitre tért, és evangélikus lelkész lett belőle. Román rendszerbe nagyon buzgó evangélikus lelkész volt, 14 évre csukták le először, kegyetlenül megkínozták szörnyen, hogy árulja el a hittársait, átkozza Krisztust, semmire nem volt hajlandó, és hát a norvég evangélikus egyház valami 10 000 dollárért kiváltotta, és akkor elment az ENSZ-be, ez a 60-as években volt, és akkor félig levetkőzve megmutatta szörnyű sebeit, hogy mit műveltek vele a börtönökbe a kommunisták, és megírta ezt a könyvet, hogy Marx és a sátán. Szörnyű könyv. De ő vallja, hogy van sátán, és igen, a gonoszságoknak, mint szellemi atya, ott van a világban. Tehát én azért elgondolom, hogy a mai idők sok-sok kegyetlenségében, amiről hallunk, ott nem pusztán arról van szó, hogy az ember gyarló, hanem olyan fokú gonoszság van, amire emberi ésszel nincs magyarázat. A fölvilágosult ember nem tud rá magyarázatot adni. És érdekes módon, hogy a diktátorok hittek a gonosz lélekben, maga a Hitler is beszélt, ezt Ratzinger bíborosnál olvastam, hogy társalkodott a gonosz lélekkel, kihallgatták őt, és maga Stalin is mondta, hogy még azt is mondta, hogy az ördög az jó kommunista. Tehát van egy ilyen szellemi tényező erő is, de az nem az Isten teremtette, hanem a szabad akaratú lények átfordultak, és ezek voltak ugye a gonosz lélek, az angyalokból váltak azzá. Origenész így magyarázza, hogy az angyalok fejedelmei közül lettek a gonosz lelkek fejedelmei. Hát a láthatatlan világhoz mindenképpen hozzá tartozik az emberi lélek, amit mi úgy vallunk, hogy Isten teremtett. Tehát szellemi tevékenységre alkalmas a lélek, a belső szellemi életre, a lelki tulajdonságokból, szellemi tulajdonságokból következtetünk. Tehát azt se lehet úgy mérni, vagy megfogni, vagy tapasztalni, mint ahogy a fizikai dolgokat. A lélekre is tevékenységéből tudunk következtetni. És hogy az embernek van lelke, ezt az emberiség jobbik része mindig vallotta. Azt mondta, ja, Platón annak idején, hogy az ember két részből áll, lélekből és testből, de az lélek előbb volt, mint a test, és beleköltözött a testbe, mint emberben ott volt, és alig várta, hogy kiszabaduljon belőle. Ezt a kereszténység így nem vallotta sose. Bár mondjuk hatott rá úgy, hogy két különböző lételvet mondta, hogy van a lélek és van a test. Mondjuk az volt az óriási nagy meglátása Platónnak, hogy nem csak a tapasztalati dolgok vannak, az érzékelhetők. Ezt mondta kortársainak Platón, hogy nem csak az létezik, amit meg tudsz fogni, vagy amit látsz, vagy amit hallasz, hanem van azon kívül is egy világ, mondja Platón. Tanítványa volt, vagy Arisztotelész, ő alulról épített filozófiát fogalmaz meg, hogy van az anyagi világ, de az anyagi világban többféle fokozatban ott van a lélek. Mert azt mondja, hogy a növényeknek is van lelke, hiszen föl tudja venni a táplálékot, növekszik, kihajt, és így tovább. Hát lehet látni, elvetjük a lucabúzát 13. december 13-án, már karácsonyra szépen kizöldül, kihajt. Mi hajtja azt, kérdezhetnénk. Azt mondja, hogy a növényeknek is van lelke, növényi lelke. Szóval van egy magasabb fokon lélek, az állatoknak a lelke. Az mozgásra képes, észlelésre, meg hát látjuk, hogy az állatok milyen magasrendű funkciókat tudnak végezni. Azokban azt mondja, állati lélek van. És azt mondja, van az emberi lélek, amelyik az elvonatkoztatásra képes, az öntudatra, hogy vissza tud magára gondolni, hogy én létezem, én vagyok, aztán következtetni tud, tudományokat tud művelni, és szerves egységben van ez a lélek az emberben a testtel. Ennek alapján a Szentírás is beszél a lélekről is és a testről, de közel sem olyan merev szétválasztásban, mint ahogy a platóni filozófia mondja, bár volt egy időszak, amikor hát erre nagyon nagy hangsúlyt tettünk, akkor na most azt mondja, hogy ez a lélek az embert irányítja, és az Isten teremti az emberbe a születésekor, mondja Aquinói Szent Tamás. Egyébként az a nézet, az a platóni nézet keresztény írókban, gondolkodókban is mindig jelen volt, hogy valamiképpen önálló a lélek. Mi azt mondjuk, hogy Isten teremtménye és önállósága nem olyan formájú, mint a platóni filozófiában. Hát két verset hoznék ide. Az egyik Arany Jánosnak a Juliska sírkövére című verséből az első verszak, ilyen fiatalon meghalt a lánya, a Juliska, akit nagyon szeretett, és teljesen össze volt omolva arany János, hogy hát erre a sírkőre iratott egy verset, most nem tudom, hogy ráírták-e, de előtte volt egy olyan két sorosa, hogy írta volna a verset, és azt írta, hogy nem megy, nagyon fáj. Na most a sírkőre ezt írta. Midőn a roncsolt anyagon diadalmas lelked megállt, s megnézve bátran a halált, hittel, reménnyel gazdagon, indult nem földi utakon, egy volt közös, szent vigaszunk, a lélek él, találkozunk. És akkor folytatódik, hogy sajnálja mindenki őt, csak a kisgyerek kis fia mosolyog, de nem tudja, hogy mit vesztett. Nagyon szép a vers. A másik Csokonai Vitéz Mihálynak a verse, ezt halála előtt írta, megkérték őt, hát ugye ő teológus növendék is volt, hazament Debrecenbe, és hát aféle kántorként megkérték őt, hogy mondjon egy búcsúztatót. És egy óriási vers, de nagyon hosszú. Emlékszem rá, amikor megvettem ezt a kötet 20 éves koromban, hát alig bírtam rajta végig menni, mert tele van mindenféle ószövetségi, meg ilyen klasszikus görög utalásokkal. Talán a legérthetőbb része a lélek halhatatlansága, ez a címe, Rédei Lajosné temetésén mondta el, amikor meg is fázott, utána meg is halt tüdőgyulladásban. Na, így szól ez a vers részlet. Tudom, hogy létedet nem lehet tagadnom, és hogy nem vagy te test, azt is meg kell adnom. Miért vitatja hát oly sok gondolatlan, hogy ami meg nem tud halni, halhatatlan. Lefordítom értelmes vagy érthetőbbre, hogy miért vitatja olyan sok ostoba, mert a gondolatlan ezt jelenti, hogy nem gondolkodik. Miért vitatja oly sok ostoba ember, hogy halhatatlan a lélek, mikor nem tud meghalni. De? Tehát ezt mindig is sokan vallották a keresztény kultúrában. Mi azt mondjuk, hogy ez a lélek Isten teremtménye. De hogyan az Isten teremtménye? Megkérdezhetnénk. A születéskor hogy kerül az, vagy a fogantatáskor hogy kerül a lélek az emberbe? Mert az egyház az ellen mindig tiltakozott, hogy a születéskor kapja az ember a lelket, vagy pedig akkor, amikor első értelmes megnyilvánulása van, mondjuk egy csecsemőnek. Hogy oda néz, amikor mutatnak neki valamit. Nem, az egyház azt mondta, hogy nem ekkor kerül a lélek az emberbe. És nem azt mondjuk, hogy nem kívülről. Önöki nem kívülről kell beleteremtenem, úgy teremteni, főként egy ilyen evolutív szemléletben könnyebb megérteni, hogy eleve úgy teremti a géneken minden keresztül az embert, hogy ott legyen a lélek, amikor annak hordozására kész szervezet jön létre. Tehát az a megtermékenyített petesejt alkalmas arra, hogy hordozza a lelket, és akkor benne van a lélek. Ezért nem jelent gondot nekünk, bár a lombik bébit nem ezért tilalmazza az egyház, hanem hogy sok megtermékenyített petesejt el tudott veszni egy ilyen művelet alkalmával. Hanem azt mondjuk, hogy kezdettől ott a lélek. De a megnyilvánulását azt mérni mi nem tudjuk. És éppen ezért, ugye az Anyaszent Egyház, miután az ember testből és lélekből áll, nem akarja kiszakítani, vagy kinyitni a zsilipet, hogy itt még csak biológiai produktum, itt már lelke is van, mondjuk egy magzatnak. Tehát, hogy teremti a lelket, ezt az Isten tudja, de azt mondjuk, hogy egy belső erőként és okként adja az Isten a lelket. És nem a szülők adják a lelket, de miután egységben van a test és lélek, ezért minden szülő bátran mondhatja azt, hogy az én gyermekem. Tehát nem ugyan a biológiáját tőlem örökölte, a lelkét az Isten adta. Egyébként ugye Szűz Mária Isten anyasága is így értelmezendő. Az unió hipostatika miatt, hogy Jézus személyében ott van az isteni és emberi természet, ami hát már elválaszthatatlan. Szűz Mária ezért is lehet Isten anyja, holott ő fogantta a gyermek, tehát nem ő adja Jézusnak a lelkét. Tehát ez a láthatatlan emberi lélek, ez is Isten teremtménye, és azt mondjuk, hogy szorosan hozzátartozik. Aztán az is egy új fejezet, hogy mi lesz akkor, amikor az ember meghal. A korábbi időkben, amikor annyira önálló létet gondoltak a léleknek, hogy majdnem tud a test nélkül is létezni, mert azt mondjuk, hogy az embert a test és lélek egysége adja, lelki tulajdonságainkon ott van az emberi testünknek a tulajdonsága, és fordítva is igaz, hogy az emberi testünket átjárja a lélek. Tehát régen azt mondták, meghal, hát akkor a lélek valahova, mit tudom én, elrepül, vagy valahogy ugye gondolták. De hát ez nem ilyen egyszerű. Mi azt mondjuk, hogy a lélek nem halhat meg, Istenre támaszkodik, de nem teljes valóság. Azért kell a föltámadás, hogy az emberi lét kiteljesedjék a föltámadásban. Azt kevesen tudják, hogy az evangélikus teológia azt mondja, hogy hát nem marad meg a lélek, mert hogyha természetesen megmaradna a lélek, akkor nem az Istentől függne. Tehát meghal az ember, és meghal a lélek is, de az Isten újra teremti a föltámadásban. Ez az evangélikus teológiának a hite. Mi azt mondjuk, hogy megmarad a lélek, de az a lélek kell, hogy az Istenre támaszkodjék, nem marad meg önmagában, és a föltámadással lesz teljessé, mert földi létét is emberi lelkünk a testben tudta megvalósítani. Úgyhogy ezek roppant nehéz kérdések, amikor a láthatatlan dolgokról beszélünk, ugyanakkor azt is napnál világosabban kell látni, hogy az ember sokkal több, mint a kromoszómáknak vagy a sejteknek az összessége. És hogy a lélek az kiütközik az emberen, tagadhatatlan. Az értelem is kiütközik. És lehet azt látni, hogy azért általában az értelmiségi embereknek, vagy a lelki embereknek, inkább így mondanám, az arcán meglátszik az, hogy mivel foglalkoznak. Meglátszik a züllöttség, meglátszik a rossz indulat és a gonoszság. Kiverődik az arcra, hogy régi ilyen lelki gyakorlatokon mondott példázat volt, hogy egy híres festő az utolsó vacsorát festés kezdje a Jézussal, és akkor talál egy nagyon szép arcú fiatalembert, modellként lefesti, sorra jönnek az apostolok, és akkor sok idő eltelik, keres egy Júdás arcú embert, és akkor végre talál egyet, amikor az ott ül a festő előtt, és akkor úgy rémlik neki, hogy mintha látta volna ezt az embert, és mondja, hogy igen, én ültem itt, és akkor elmondja az életét, hogy teljesen lezüllött. És hát most visszakerült Júdásként ide, hogy igaz-e a történet, de én festőre nevesítve hallottam valamikor. Tény is való, hogy az ember arca is hordozza a lelket, hogy milyenek vagyunk. És ugyanakkor láthatatlan a lélek, csak hatásaiban mutatkozik meg ez a láthatatlan lélek. Isten teremtett látható és láthatatlan dolgokat. A mai estére ugye jutottak az angyalok, a gonosz lélek, a természet fölötti rend, és saját lelkünkről való gondolkodás. Az önmagában már, hogy az ember a szellemi dolgokon, lelki dolgokon gondolkodik, hogy hogyan létezhet ez, hogyan jelenik meg a világban, már ez is önmagában mutatja, hogy mi sokkal többek vagyunk, mint anyagi dolgok. Képesek vagyunk transzcendálni, túllépni önmagunkat. És hát ez a Isten képére teremtett embernek a kiváltsága, és hogy ez a láthatatlan lélek, ez a test föltámadásakor még inkább kitűnik majd, mert ahogy a megdicsőlt Krisztus testét már a színeváltozáskor is, de a föltámadáskor még inkább átjárta emberi lelkét, hitünk és reményünk szerint így lesz majd a mi osztályrészünk is. Hát adja Isten, hogy ez bekövetkezzék rajtunk, és éppen ezért nagyon fontos az, hogy az Isten láthatatlan világára is gondoljunk, és a láthatatlan világot is megszólítsuk imádságunkban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.
Mária Rádió.
Enciklikák.